Könnyebbé válik a fogyatékos fiatalok foglalkoztatása. Az új jogszabályok szerint ugyanis a speciális szükségletű tanulók iskola után átmenetileg megkapják a megváltozott munkaképességű státuszt. Mint rádiónknak Jakubinyi László, a Miskolci Szimbiózis Alapítvány vezetője elmondta, ez átütő siker, hiszen régóta szorgalmazzák ezt a változtatást az érintett szervezetek. Huszár Kata riportja következik.
Ennek egy nagyon gyakorlati indoka van, és ezért a megoldásnak éppen emiatt nagyon örülünk, hogy ez egy átütő sikernek is értelmezzük ezt a jogszabályt, nagyon régóta szorgalmazzuk. Ha profánul szeretnék fogalmazni, a speciális szükségletű diákok, akik lehetnek akár mondjuk fogyatékossággal élők, de mondjuk egy cukorbeteg, gliszterzékeny, magatartás problémával lévő diák, akik valami miatt emelt szintű normatívát kaptak utánuk az iskolák, mert jobban oda kellett rájuk figyelni. Persze természetesen nagyon sokan vannak olyan oktatási intézményben, ami szegregált, ahol csak speciális szükségletű diákok vannak, de vannak, akik integrált formában is. És az a szomorú valóság, hogy jogilag, amikor kikerültek az iskolából ezek a diákok, ők jogilag meggyógyultak. Tehát mondjuk akár egy fogyatékosság is megszűnt, ugyanis a munkaerőpiacon, hogyha ők el akartak helyezkedni, ők teljes értékű munkavállalónak minősültek. Ha kicsit visszagondolunk a régi időben, amit régen leszázalékolásnak hívtak, mostan komplex vizsgálattal lévő megváltozott munkaképességnek, ahhoz, hogy egy cég mondjuk ilyen személyeket alkalmazzon, és utánuk mondjuk a rehabilitációs hozzájárulást ne fizesse be. Tehát mindenképpen a cégnek legyen egy motivációja, hogy olyan embereket alkalmazzon, akik lehet egy picit lassúbbak, vagy kicsit jobban oda kell rájuk figyelni, és ezáltal az ő munkaképességük csökkenése kompenzálva van, hogy ezt a speciális adónemelmet mondjuk nem fizetik be. Ahhoz, hogy ez a cég mondjuk nyitott legyen, ezeknek az embereknek valamilyen olyan papírral jogosult kell rendelkeznie, ami ezt a megváltozott munkaképességű státust igazolja. Ahhoz, hogy valakinek a kormányhivatal, tehát be kell menni, mondjuk ahol van a nyugdíjfolyósító, és kell kérvényezni a megváltozott munkaképességű státust, az nem olyan egyszerű. Mert rengeteg orvosi papír kell hozzá, szakértői vizsgálatok, akár előzőleg munkaviszony, és ahonnan igazolják, hogy neki csökkent a munkavégző képessége. Tehát a maga az iskolának az a papírja, hogy mit tudom én, a pedagógiai szakszolgálat azt mondta, hogy speciális szükségletű az iskolának jó volt, ott megfelelt, másnaptól az iskola utáni másnaptól ez nem volt megfelelő. És ezért nagyon sokan az iskola után egy légüres térbe kerültek, az alap problémájuk miatt nem állták meg a helyüket a munkaerőpiacon, hiszen ha az iskolába is segítségre szorultak, nagy eséllyel a felnőtt életbe is valamilyen segítségre szorulnak, de éppen ez az átmenet, ez nem volt segítve. És akkor kallódtak ezek a gyerekek, későbbiekben, amikor már bekerültek valamilyen egészségügyi ellátásba, kaptak szakorvosi segítséget, de közben eltelt néhány év, és az iskolában megszerzett kompetenciáik elavultak. Tehát alapjában a munkaerőpiacon néhány év kihagyás után sokkal rosszabb helyzetből indultak, mint hogyha egyből frissen iskola után be tudtak volna kerülni a munkavilágába. Mert ez az új jogszabály pont ezt teszi lehetővé, hogy azok a diákok, akik az iskolában rendelkeznek egy olyan papírral, hogy ők speciális szükségletű tanulók, ez a pedagógusok világában, ez az SNI, BTM, vagy valamilyen fogyatékos diák, rendelkezik az iskolából ilyen papírral, ezt a következő 3 évben, mondjuk ahogy kijönnek, a betöltött 24 éves életkorig, ezt el tudja fogadni a munkáltató, hogy ugyanúgy megváltozott munkaképességnek minősül, tehát nem kell elmenni mindenféle szakorvoshoz, vizsgálathoz, stb. És ez a 3 év alatt ki fog derülni? Ki fog derülni, hogy ő tényleg megváltozott munkaképességű, és ez a 3 év alatt elintézhető az, hogy ő akár élete végéig segítségre szoruló de a munkáltató azért tudja alkalmazni, mert a munkáltatónak mondjuk ez pénzügyileg is megéri, vagy lehet, hogy olyan jól megállja a helyét, ahol tényleges sikeres integráció történik, és akkor már nincsen szüksége arra, hogy ő mondjuk idézelve a régi nomenklatúra szerint lesz százalékolásra kerüljön. És pont ez az időszak, ami az iskola és a munkavilága közötti átmeneti időszak, az azt gondolom, hogy nagyon, nagyon izgalmas, hiszen ezt a tranzit időszaknak, ha itt szaknyelvet használunk, sok-sok segítségre van szüksége. Gondoljunk csak abba bele, milyen volt nekünk az első munkahely. Tehát normál esetben is izgulunk, nincsen tapasztalatunk a munkavilágába, tehát főleg akkor, hogyha mondjuk a tanulási képességeink is valamilyen szinten érintettek, csökkentek, vagy csak nagyon egyszerűen többször meg kell állni, nekünk több szünetre van szükségünk, vagy több mentori támogatásra van szükségünk. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez egy lehetőséget megadjunk annak a célcsoportnak is, hogy ők ténylegesen dolgozni tudhassanak, és nem utolsó sorban a társadalomnak nagyon fontos, hogy ők ezáltal adófizető állampolgárokká válnak, és nem valamilyen szociális segélyrendszerbe próbálnak meg valahogy evickélni.
És talán arról nem is beszélve, hogy ugye az ő közérzetük is valószínűleg jobb lesz attól, hogyha munkát végezhetnek, és nem mellesleg ez még a őket foglalkoztató cégeknek is jó.
Így van, tehát minden olyan cég Magyarországon és az egész világon, ez egy egyezményen alapuló alapvető emberi jog, ahol 25 fő fölött dolgoznak, 20 főnként be kell fizetni a minimálbérnek a 9-szeresét. Tehát gyakorlatilag, ha egy cég mondjuk valakit felvesz egy megváltozott munkaképességű napi 4 órába dolgozni, kvázi ingyen van a bére ebből a rehabilitációs hozzájárulásból, és még ezen felül is spórol a cég még néhány százezer forintot. Tehát ha megnézzük a matekot, a cég abszolút motivált. Amit azért ellenben el kell mondani, hogy a rendszert, hogyha egy kicsit árnyaltabb oldalát is megnézzük, amire nagyon oda kell figyelni, és úgy gondolom, meg remélem, hogy ezen a területen még lesznek változások. Mi például javasoltuk a minisztériumnak, hogy 27 éves korig tolják ki. Ugyanis ezek a speciális szükségletű diákok 24 éves korukig maradhatnak az iskolában. Tehát egy iskolának, és mondhatjuk azt is, hogy a családnak az az érdeke, hogy minél tovább bent maradjon az oktatási intézménybe, mondjuk elsajátít még egy szakmát, jó helyen van, de ha kijön mondjuk 23 évesen az iskolából, akkor már ez a fajta átmeneti időszak számára elveszik. Tehát a tény az, hogy nagyon sokan kipereghetnek az oktatási intézményből, tehát nagyon sok diáknak jó, de azok, akik mondjuk a speciális oktatási intézményben vannak, az az eddigi tapasztalat, hogy minél inkább megpróbálnak tovább bent maradni. Egyébként az iskolának is ez az érdeke, hogy minél több diákja legyen, mert ha sok diák van egy iskolában, akkor fel lehet tartani az iskolát, ki lehet fizetni a tanárok bérét, tehát gyakorlatilag az iskola ebben a tranzit időszak ennek a motivációs mozgatásába annyira nem érdekelt. Abban lehet érdekelt, hogyha elindul egy olyan társadalmi, mondjuk presztízs a különböző speciális iskolák között, hogy az én diákaim közül hányan állják meg magukat a nagybetűs életbe, mint hogy mondjuk a neves oktatási intézmények azért versenyeznek egymással. Ezt valahogy le kéne hozni erre a szintre is, hogy mérjük azt, hogy van-e értelme a speciális oktatási intézményeknek mondjuk egy szaknak a működtetéséhez, és elindulhat a duális szakképzés rendszere, ahol mondjuk, ha akár egy betanított munkáról van szó, a szakmai gyakorlatot mondjuk egy nagy cégnél tölti, vagy mint ami egy nagy áruházban árufeltöltőként, ez az áruház megismeri őket, és utána már könnyebben tudja az iskola után azonnal alkalmazni. Tehát reméljük, hogy a duális szakképzés rendszere lejön, lecsorog a speciális szakiskoláknak a szintjére is, és valamilyen szinten akár a minisztérium döntéshozói vagy megnövelik ezt az életkort, vagy az iskolának egyéb olyan akár presztízs, vagy egyéb olyan motivációs eszközöket kell hozzárendelni, hogy ténylegesen működjön, és ebben a konstellációban minden szereplőnek legyen meg az az egyéni motivációja, hogy ezek a fiatalok, akik speciális szükségletűek, ténylegesen minél hamarabb kikerülnek a munkavilágába.
Melyek azok a szakmák, amelyek a leginkább a speciális szükségletű tanulókra vannak szabva, ha lehet egyáltalán ilyeneket mondani, vagy esetleg bármit lehet az ő képességeikhez szabni?
Én azt gondolom, hogy nagyon nagy a szórás. Ha megnézzük, amikor a Miskolci Egyetemen több mint 100 fogyatékos hallgató van, akiknek egyetemi képesítésük lesz. Tehát a határ az akár a csillagos ég, de hogyha a nagy tömeget nézzük, tehát azok, akik mondjuk ide tartoznak, azért lehet, hogy mondjuk akár a írásolvasási kompetencia nehézség nagyobb számban van meg. Valamilyen fajta olyan betanított munka, amit könnyen átlátható és általuk könnyen végezhető. Tehát ők vannak így a nagy többségben, de bármi olyan munka, ami valamilyen, akár mondjuk egy ilyen vizuális akadálymentesítéssel, vagy fényképes folyamatábrákkal, mint amilyen 10-20 folyamatot le lehet fotózni, és ez teljesen átlátható, akkor ők ezt nagy biztonsággal fogják tudni működtetni. Tehát nagyon sok szemét látunk, akik akár a nyomdaiparban, textiliparban, térmunkákban, akár éttermekben, szállodákban, nagyáruházakban dolgoznak, de ha azt mondom, hogy például Kanadában a turizmus az a szektor, ahol a legtöbb fogyatékos embert felszívják. Tehát vannak jó nemzetközi példák, igazából ehhez egy társadalmi szemléletváltásra is van szükség.
Ugye a Szimbiózis Alapítványnál a Baráthegyi Majorságban is számos fogyatékos, illetve speciális igényű fiatal dolgozik. Mit lehet róluk tudni? Ők elsősorban milyen munkát végeznek?
Nálunk nagyon nagy a spektrum, azt is mondtam neki, egy foglalkoztatási portfólió van, tehát vannak, akik a kertészetben dolgoznak, vannak, akik az állatokkal dolgoznak, de vannak, akik a sajtüzemben dolgoznak, és minőségi termékeket gyártanak, hiszen díjakat hoztunk el a tavaly is, vannak, akik a konyhán dolgoznak, vannak, akik ebédfutárok is bekopogtatnak, hogy meghoztuk az ebédet. Tehát nagyon sok olyan terület van, ahol ők jól be tudnak éleszkedni, de például nemrég szereztünk be öntőformákat, ahol kvázi ugyanolyan szintű és minőségű olyan kerámiákat tudunk készíteni a fazekaszműhelybe, a most induló panziónkba a saját étkészleteket gyártjuk a saját fazekaszműhelybe, és például itt az új turisztikai ágazatunknál ők lesznek azok az animák, akik a hozzánk látogató családok gyerekeit viszik a farmon, mutatják az állatokat, együtt játszanak velük, de természetesen a szobalány, a konyhalány, a pargondozó, akik ellátják azokat a tevékenységeket, hogy mi mondjuk egy ilyen attraktív turizmus szempontjából vonzó terület legyünk, ezt is mind-mind ők végzik ezeket a feladatokat.
Még egy mondat erejéig visszatérve a jogszabályra, ugye szóba került, hogy a 27 éves felső korhatár lenne a legideálisabb. Kellene még valamit égetően szükségesen változtatni ezen a jogszabályon, vagy ez most így egyelőre úgy tűnik, hogy jó irányba halad?
Én azt gondolom, hogy ez nagyon jó irányba halad, és azt mondjuk, hogy végre elmozdult ez a dolog. A kapcsolódó jogszabályokat kellene még ők ehhez hozzáigazítani. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon fontos szerepe lenne például a Kereskedelmi és Iparkamarának, aki egy közvetítő szerepet játszhat a munkáltatók, az oktatási intézmények és működik a segítő szervezetek között, vagy azok a különböző, akár olyan állami szereplők által nagy foglalkoztatási programoknak a végrehajtásánál, ahol mindig van kötelező esélyegyenlőségi elem, hogy ezek az információk azért a gyakorlati megvalósítás során rendelkezésre álljanak. Tehát ezek azok a különböző kapcsolódó szinergiák, amiket azt gondolom, hogy jövőben mindenképpen érdemes átgondolni.
Kedves hallgatóink, Jakubinyi Lászlót, a Miskolci Szimbiózis Alapítvány vezetőjét kérdeztük arról, hogy milyen módon válik könnyebbé a fogyatékos fiatalok foglalkoztatása. Huszár Kata riportját hallották.